A művészetnek mindig is feladata reflektálni a társadalom történéseire, és azokra a problémákra, amelyek port kavarnak, amelyek foglalkoztatják az embereket. Ilyen volt a pár évvel ezelőtt kirobbant MeToo botrány, amely futótűzként terjedt és rántotta le a leplet egyre több olyan esetről, amely során neves személyiségek váltak valamilyen bántalmazás áldozatává. A színház a mozi világából indult a leleplezések áradata, színésznők vallották be, akár évekkel, évtizedekkel később, hogy szexuálisan kihasználták őket, megzsarolták őket. Éveken keresztül hallgattak, az igazság pillanata sokszor későn jött el. Ezeknek az eseteknek az elhallgatását lehet vitatni, lehet elemezni. Tény, hogy sok esetben a félelem miatt nem kerültek nyilvánosságra azonnal, azért, mert valamivel sakkban tartották ezeket a nőket, és nem utolsó sorban a szégyenérzet miatt. Ennek a folyamatnak még nincs vége, a hallgatás burkát még most is sokan megtörik. Ezek az esetek mindez idáig szenzációként terjedtek a sajtóban. Egy-egy leleplezés lavinát indított el. De elégtétel kevés született. Az sem biztos, hogy ezek a leleplezések segítettek-e abban, hogy ilyen esetek soha többé ne forduljanak elő. Sehol, semmilyen formában. A bántalmazásnak nem csak szexuális módja lehet. Bántani, megfélemlíteni számtalan módon lehet embereket, nőket, férfiakat, gyerekeket, gyengéket és erőseket. A Jorik Stúdió és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közös produkciója a Nem történt semmi elsőként próbálta objektíven bemutatni a bántalmazás formáit a társadalom több területén, nem csak a színház és a film világában, hanem a sajtóban, főnök és beosztott között, nő és férfi között, otthon, a kanapén. Áldozattá válhat bárki, akinek valaki megtalálja a gyenge pontját. Mindannyian lehetünk áldozatok. De azt se felejtjük el, hogy mindannyian lehetünk bántalmazók is valamilyen szinten. Akár otthon is sakban tarthatjuk párunkat azzal, ha folyamatosan megalázzuk. A Nem történt semmi című előadás szövegét Dálnoki Réka, Elise Wilk és Székely Csaba írta. Rendezte Sebestyén Ava. A szöveg tehát három drámaíró közös produkciója, ami azért is rendkívüli, mert több szemszögből közelíti meg a történéseket. Női és férfi szereplők révén mutat be olyan eseteket, amelyek a bántalmazás valamely formáját taglalják. A szöveg szerkezete azt a modellt követi, amelyet első ízben Arthur Schnitzler alkalmazott a Körtánc című drámája során, vagyis, hogy a figurák egyik jelenet után a másikban is feltűnnek más szerepben. A Jorik Stúdiónak minden egyes előadásával az a szándéka, hogy a probléma felvillantásával gondolkodásra késztesse a közönséget és párbeszédre, vagyis vitára a látottak kapcsán. Erre sajnos nem igazán kerülhetett sor ez esetben a járvány miatt. A produkció viszont így is vitákat szült. A következőkben Sebestyén Aba rendezővel beszélgetünk az előadásról, amelynek besorolása a szerzők szerint ballada a MeToo mozgalom témájára.
Köztudott, hogy az elmúlt néhány évben, vagy évtizedben, ugye 16 éve él a Jorik, de kb. 11-12 éve fontos tabu témákkal foglalkozunk. Túl azon, hogy a kulturális párbeszédet, a román-magyar párbeszédét a kultúrán keresztül, a kortárs színházon keresztül promováljuk, kezdeményezzük, biztatjuk, támogatjuk. Mindig megpróbálunk kényes tabu témákhoz nyúlni, és ez egy ilyen, a MeToo. Ez volt egyik fontos ok, hogy erről beszélni kell, hogy ez egy jó színházi téma, hogy igenis egy párbeszédet el kell kezdeni, el kell indítani. Azt gondolom, hogy a színháznak kötelességi ilyesmikkel foglalkozni. Hát az egyik feladata az, hogy párbeszédet indítson el az emberek között. ezért kértem fel Székely Csabát, Elize Vilket és Dánok Irékát, hogy írjanak erről a jelenségről. Természetesen tudatosult ez a választás is, hogy ők legyenek. Aki ismeri Jorik tevékenységét, vagy az én rendezői tevékenységemet, tudja, hogy régóta együtt dolgozom Székely Csabával, alkotótársam gyakorlatilag. Ugyanígy Elize Vilk, nagyon sok drámáját, szövegét színpadra vittem, és volt olyan is, amit az én kérésemre írt meg. Ez volt az Eltűntek, amit 2019-ben mutattunk be. Az is egy tabu téma. Ugye, tehát a kivándorlásról, az elvándorlásról, a szászok kiárusításáról beszéltünk. Ugyanúgy Dánok Iréka, aki azért volt fontos az ő személye, egyrészt, hogy vele is beszéltünk erről a MeToo-ról, ő is beszélt külön Székely Csabával erről, hogy mi lenne, ha erről írnánk, stb. Réka többféle kulturális közegben megfordult az elmúlt néhány évben tanulmányai során. Volt Mexikóban, Angliában több helyen tanult, és erre is kíváncsi voltam, hogy például ő hogy látja, milyen fajta mintákat látott ebben a témában, milyen fajta tapasztalatai vannak. Nyilván az is fontos volt, hogy legyen benne románszerző, ugye, hogy az elmúlt években ez fontosnak tartottam. Legyen benne pasi, hogy többféle szemszögből járjuk ezt körül. Ugye a nemi arányok ki legyenek egyenlítődve, én rendeztem a produkciót, és úgy kettő-kettő.
Irányvonalat adtál nekik, vagy teljes mértékben szabad kezet? Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a szexuális kizsákmány, vagy az erőszak, vagy egyáltalán, hanem különböző erőszakok és különböző vetületek jöttek be.
Az egyértelmű volt számunkra is, hogy többféle oldalról közelítsük meg. Mitől lesz az ember áldozat, mitől lesz az ember agresszor? Hogy ne csak az áldozatot mutassuk meg, hanem mitől válik valaki áldozattá, és mi történik utána, miután áldozat lesz. Nagyon sok olyan jelenet született, hogy gyakorlatilag egy áldozatból következő jelenetben agresszor van. Úgy, ahogy a mindenünk életében ez előfordul egyébként. Hogy egy adott helyzetben elszenvedünk egy agressziót, és bizony néha rajta kapjuk magunkat azon, hogy néha átlépünk határokat. Hogy gyakorlatilag majdnem minden ember egyszerre ott van, a potenciális, ismétlem egy nagyon fontos, a potenciális agresszor és potenciális áldozat. És nem feltétlenül csak hölgy egy áldozat, hanem ugyanúgy lehet, egy kapcsolatban lehet, a bántalmazott fél lehet egy férfi. Ezeket fontosnak tartottuk startból leszögezni. Aztán ugye megszülettek az első jelenetek, utána arról kezdtünk el beszélgetni, hogy azért jó lenne, ha ezek a jelenetek kapcsolódnának. A karakterek valahogy ne csak külön-külön álló kis jelenetecskék legyenek, hanem a történetek, az emberi sorsok valahogy kapcsolódnának. Csabának mondtam is, ugye, hogy ő zseniálisan a 10 című darabjában összekapcsolta a 10 sorsot, a 10 parancsolat kapcsán, mondom, nagyon jó lenne és bravúr lenne, hogyha ezek a sorsok valamilyen szinten kapcsolódnának egymáshoz, közük lenne, és akkor így alakult ki egy olyan fajta munkamódszer, hogy elkezdték követni az Arthur Schnitzler körtánc dramaturgiának a mintáját, páros jelenetek vannak, és minden páros jelenetből az egyik szereplő tovább viszi a sorsát, vagy átmegy egy másik jelenetbe.
De ez már csak a bravúr kedvéért idézve, vagy a szavaid a lényeg?
Nagyon fontos volt, és nyilván nehéz is volt ezt nekik összefűzni. Bizonyos helyzetekben, ha nagyon-nagyon megkaparjuk, bizony nehéz logikusan követni egy-egy karakternek a döntéseit, hogy miért döntött ebben a helyzetben, így miért döntött úgy. De azt gondolom, hogy azért mégiscsak belefér, tehát beleférnek ezek a nagyon-nagyon excentrikus döntések egy-egy karakter életébe. Nehéz volt összefűzni valóban.
Az, hogy válaszok nem születnek, csak felvillantjátok a problémát, kihegyezitek olykor a problémát, ez is eleve cél volt, vagy ez így adódott a munka folyamatosan?
Én azt gondolom, hogy elsősorban a színháznak nem az a lényeg, hogy irányt mutasson. Az biztos, hogy egyik fő feladat az, hogy tükröt mutasson, kérdéseket tegyen fel, nem azt, hogy irányt vagy válaszokat adjon. És ez volt a legfontosabb számunkra, hogy megmutassuk a visszáját és a fonákját is egy-egy történetnek, egy-egy karakter arcának. Szembesítsük a nézőt, szembesítsük önmagunkat, problémáinkkal, a közös problémáinkról tudjunk beszélni. Egyáltalán fontos, hogy párbeszédet elindítsunk.
Nagyon minimalista módon rendezted meg, ez azért, hogy végül is a mondani valót, az üzenetet hangsúlyozzad? Vagy ide nem kellett semmilyen látványos
szinten? Én azt gondolom, nagyon erősek a szövegek. És ilyenkor, gondolom, egy rendező megerőszakol egy szöveget, hogyha még pluszba akar valamit hangsúlyozni, tehát hogy ne cukrozzuk a mézet azért. Nagyobb kihívás volt ezt mondjuk egyfajta olyan minimalizmussal megcsinálni olyan színészi játékot, illetve is a színészi játékot úgy elmélyíteni, hogy ezek a jelenetek valóban üssenek hassanak, eljussanak a nézőhöz. Nyilván olyan fajta színpadképet is kerestünk közösen Sós Beáta látványtervező alkotótársam, aki már több előadásomhoz tervezett díszletet, hogy egyszerre ellenpontozza, hangsúlyozza mindazt, amit a szöveg hordoz, és amit a színészi játék képvisel. Nagyon fontos volt ugyanakkor maga az akusztikai világa, hogy milyen fajta zenét teremtünk köré, mi az akusztikája az előadásnak is, hát ebben volt nagy segítségemre Czári Tibor, zenész, zeneszerző alkotótársam.
Ő is visszatérő szereplője.
Hát, természetesen.
Biztonságban vagy te ilyenkor, mikor ugyanazok az emberekkel tudsz dolgozni?
Nem mondanám azt, hogy biztonságban, kellő kontroll van, kellő inspiráció. Mi őszintén beszél, ha valami nem jó, én is elmondom, ez valami más vágták kellene. Vagy hogyha mondjuk egy jelenethez hozzászól mondjuk Tibi vagy, hogy azt én is komolyan veszem. Tehát nagyon fontos, hogy mi nem kertelünk, nagyon őszinték vagyunk egymáshoz, és egy alapfeltétele egy jó munkafolyamatnak. Tehát, hogy kellő kritikával élünk egymásra szemben, amikor annak helye van, és kellőképpen tudjuk inspirálni egymást.
Nyilván a szöveg is meghatározta, ugye, hogy hogyan kerül ez színre. Mire akartad te kihegyezni? Tehát az érzelmekre, vagy a történésre, hogy milyen helyzetek szülhetnek bármilyen kiszolgáltatottságot, bántalmazást, akármit. Ugye a színpadképnek a része a kivetített arcok is, amelyek viszont azok üzenetet hordoznak érzelmek révén, stb.
Hogy mennyire törékenyek vagyunk? Mi emberek. Lehet, hogy az pillanatban egy ember meg van győződve arról, hogy nem, én ilyen soha életemben nem tennék, de lehet és kerülhet olyan érzelmi állapotba, hogy bizony agressziót vált ki belőle egy cselekvés, egy mondat, egy bántás, egy gesztus, és nyilván ő is meg tud lepődni azon, hogy mire képes egy extrém helyzetben. Az emberi törékenység, ezért is vetítettem nagyban ki az arcokat, hogy mennyire törékeny az emberi arc, az emberi szem, az emberi lélek. És fontos volt az is többek között, hogy a MeToo kapcsán ne csak a szexuális agresszióról, vagy bántalmazásról, vagy zsarolásról vagy beszéljünk, hanem hányféle lehet ez a MeToo. Családon belüli erőszak, verbális erőszak is. Bántalmazás. Hogy párkapcsolaton belül mondjuk nem mindig csak a nő az, aki bántalmazva, hanem lehet fordítva is. Hogy mennyire fontos a hatalommal való visszaélésről beszélni. Tehát egy munkahelyen egy hölgy vagy egy férfi milyen kiszolgáltatott tud lenni egy főnökkel szemben, aki mondjuk férfi vagy pasi. Nem kell ehhez szexuális agresszió történjen, egy embert meg lehet semmisíteni egy-egy mondattal, egy-egy ítélkezéssel, elítéléssel, tehát hogy sarokba tudunk szorítani, és meg tudunk semmisíteni egy beosztottat, csak azért, mert éppen a státussal visszaélünk.
Nagyon furcsa az a meghatározás ennek, hogy MeToo ballada. Na már most ez egy elég ellentétes szópár, mert hát ez nem ballada.
Kerestük, hogy mi is legyen, mert nem dráma, nem komédia, nem tragédia. Balladára tömörség jellemző. Itt is gyakorlatilag van egy 11 darab, 15-20 perces jelenet. Rendkívül sűrít. Nagyon erős mondatok, történések hangzanak és történnek meg. Ez a balladára jellemző. Emberi sorsok múlnak egy-egy mondaton, egy-egy gesztuson, egy-egy döntésen. Talán ezért.
Közben alakult még? Mennyire alakult még? Tehát mennyire volt az tényleg egyből színre vihető, amit ők írtak?
Tavaly januárban volt az első találkozó, január végére született meg az első jelenet, vagy február elejére, azt hiszem Csaba írta, utána Elize írt, tehát ők ketten írták az első jelenetet. Ezek mind alakultak, és főleg azután is alakult, amiután úgy döntöttünk, hogy ezeket összekapcsoljuk. Tehát folyamatos átalakuláson ment, március végére, áprilisra volt meg az első nyers forgatókönyv, és utána is folyamatosan alakult. Én, amikor elkezdtem dolgozni vele, utána már alig alakítottunk, nem nagyon alakítottunk a szöveget.
Bánoki Réka dramaturga, szerző hármas egyik tagja nem kívánta elárulni, hogy melyik jelenetet kiírta. Úgyhogy a leplet mi sem rántottuk le. De a szerzőkkel való beszélgetés során ez néha kiderül. A változatosságra mindannyian törekedtek. Dálnoki Réka szerint a végeredmény mindig nagyon különbözik attól, amit a szerző megálmodik.
Hiába a hagyományos színházi felállásban a szöveg az a kiinduló pont, amire építkezik egy előadás. A rendezés, színészi játék, de akár a jelmez vagy a látvány is annyira sokat tud változtatni rajta, hogy igazából nem a mi kezünkben van az, hogy miről szól majd az előadás, ez csak egy alapot ad a szöveg, és a rendező nagyon sokszor a saját ízlése szerint alakítja akár a szöveget, vagy a szöveg, hogy milyen hangnemben szólal meg, vagy milyen képi világba helyezi, és ez nagyon befolyásolni tudja a mondani valóját. De én, nekem az volt nagyon fontos, hogy nem egy szűklátókörű, egy szólamú történetet meséljünk el. Azt hiszem, hogy azért is vagány, hogy hárman írtuk ezt, holott ez mérhetetlenül nehéz volt. Alkotóilag is, meg ilyen adminisztratív szempontból, pláne, hogy az egyik alkotó román volt, és hiába beszéljük a nyelvet, nagyon nehéz volt így összehangolni az előadás szövegét. De az, hogy hárman írtuk meg, az, hogy a jelenetek ilyen mozaikosak, hogy többféle kicsi sztori van együtt az egy nagy történetben, ez számomra azt hiszem nagyon fontos volt, hogy egy ilyen bonyolult és kényes témáról ne úgy beszéljünk, hogy elmondunk egy történetet, egy embert, egy eseményt esetleg, és akkor az az egy van, azzal kezdjen mindenki, amit akar, hanem hogy megszólaltassunk több példáját, több árnyalatát ennek a helyzetnek.
Mindegyik őtök végigvitt egy szállat, ugye? Tehát nem kombinálódtatok egy-egy jeleneten belül, mert mégiscsak hogy zajlott ez a munka?
Hát nagyon-nagyon sok egyeztetés során alakult ki ez a forma. Igazából a feladatokat valamennyire leosztottuk, de ami izgalmas volt, az, hogy nem írtunk bele egymásnak a szövegeibe, de hogyha én feldobtam egy ötletet az én egyik történetemben, az befolyásolta, mivel ugye a szereplők vissza-vissza térnek a jelenetekben, ezért az befolyásolta, amit Elize és Csaba az ő jeleneteiben kezdeni tudott, és akkor ők alkalmazkodtak hozzám, én alkalmazkodtam hozzájuk, tehát egy ilyen nagyon nagy szimbiózisban kellett alkossunk egymással.
Az élet melyik területén érzed te nagyon súlyosnak ezt a jelenséget? Mert ugye itt mindenféle erőszakról szó van, mindenféle kiszolgáltatottságról, támadásról, vádról, stb.
Nem tudok egy ipart mondani, vagy így, hogy a filmipar, ugye ez robbantotta ki nálunk a színházas káderekben, volt egy kevés diskurzus erről itt Erdélyben. Én nem tudnám így kiválasztani, inkább azt mondanám, hogy akkor, amikor a legnagyobb a hit abban, aki kihasználva van, vagy aki az abúzus áldozatává esik, és ez sokszor vallásos, alkotói és oktatói kontextusokban nagyon felerősödik, mert nem az van, hogy kollégák vagyunk, és te esetleg a főnökön vagy, hanem amikor egy papbácsival szemben, egy rendező, egy oktató, egy mentorral szemben úgy érzem, hogy nagyon-nagyon fájdalmas és erősebb tud lenni, akár egy fizikailag kisebb gesztus is.
Akkor erre hegyeztette ki végül is. El lehet mondani, hogy melyik volt a te történeted, vagy annyira tényleg kombinálódtak, hogy ez talán nem is lényeg most már?
Én személy szerint élvezem azt, hogy az emberek így találgatják, és felfedezni vélik néha helyesen, és néha nem helyesen, hogy jaj, ez a mondat, ez biztos Elize, mert ezt már ismerem tőle, vagy ez biztos Rékának a stílusa, ez a poén. Nekem azt hiszem tetszik, hogy ezt így nyitva hagyjuk. Nem is hiszem, hogy olyan nagyon számít, mert az előadás vagy az edes szöveg egy egészet alkot. Tehát nem az van, hogy mi nem értettünk van egyet, hanem úgy együtt alakítottuk. Úgyhogy nekem tetszik ez a titok, nem is árulok el semmit.
Kellett ahhoz valamilyen negatív élettapasztalat, vagy elegendő csupán körülnézni, hogy meg lehessen írni ezeket a történeteket?
Igen, ebben a témakörben, és ehhez hasonló, nevezzem nagyon fájdalmas társadalmi témáknak, gyakran felmerül, hogy milyen jogon, vagy milyen tapasztalattal, vagy ismerettel nyúl valaki ehhez a témához, legyen az szövegíró, színész, rendező, vagy bárki, aki részt vett az alkotó folyamatban. Én nem hiszek abban, hogy bárki is le kéne tegye a bizonyítványát, hogy igen, engem is bántottak, tehát tudok hitelesen megszólalni erről a témáról. Holott vannak ilyenek az alkotócsapatban, de úgy gondolom, hogy az alkotás az úgy működik, hogy sohasem egy az egyben írjuk le azt, ami valakivel történt velünk, vagy egy ismerőssel, hanem mindig az alkotás folyamatán keresztül ez valahogy absztrahálódik, és akkor is lesz jó, akkor is tud megszólítani nagyobb rétegeket, hogyha nem nagyon személyes, nagyon fájó történetet mondunk el, hanem valahogy egy társadalmi képet próbálunk leképezni. De persze szerintem minden írónak nagyon sok traumája van ahhoz, hogy ilyesmire adja a fejét.
Tehát elegendők az apró kis érzések, csalódások is esetleg, hogy ezek bekerüljenek, vagy felnagyítódjanak?
Az az érdekes ebben a témában, és a borzasztó, inkább ez jobb szó, mint az érdekes, hogy sosem lehet tudni, nem tudhatod arról, hogy ki élt át ilyet, és ki nem élt át ilyet. Olyan gondolatokat is hallottam megfogalmazni, hogy aki nő, az biztos tapasztalt már kicsi vagy nagy mértékben hasonló problémát, úgyhogy szerintem nem célra vezető azt számolgatni, hogy ki mit tapasztalt, hanem az, hogy ki mennyire tud esetleg segítséget, vagy fogódzókat, vagy egy nyelvezetet kiragadni ebből az előadásból, ami segíthet egy kis kurzus elindítására. Mert a legnagyobb problémának én azt látom, hogy ez van, mindenki tudja, hogy van, vagy szinte mindenki elfogadja, hogy létezik ilyen-olyan berkekben, és valahogy mégsem tudunk igazán beszélni róla.
Mégiscsak mennyire valós történeteket használtál fel? Sok általánosítás van nyilván ebben a darabban is, ami már darabbá gyúródott össze, de kellett esetekhez nyúljál, amelyek megjelentek a sajtóban, vagy amiről tudtál te esetleg a környezetedben, vagy elég volt a fantázia, hogy a fikciós elemeket összerakjad?
Én mindig úgy dolgozom, de akkor is, hogyha egyszer UFO-król fogok történetet írni, hogy hosszú hónapokon keresztül beszélgetek erről a témáról, ismerősökkel, akár idegenekkel, a buszállomáson, a nénivel, akivel éppen szóba elegyedek. Az én írói folyamatomban nagyon fontos az, hogy minél többféle impulzust kapjak, és ezek valahogy mind beleszövődnek. De nem úgy dolgozom, hogy most kiválasztottam egy cikket, és akkor azt dramatizálom, vagy ezt a helyzetet. Én ezt a magam számára nem is tartom célra vezetőnek. Nem az a fontos, hogy megtörtént-e, hanem az a fontos, hogy megtörténhet-e.
És dolgozik benned, akkor hosszasan a szöveg is érlelődik, vagy a történet?
Igen, mindig így írok, hogy így nagyon sokat gyűjtögetek. Az emberek körülöttem azt hiszik, hogy nem történik semmi, és még nem kezdtem el dolgozni, közben az a legfontosabb része, és utána pedig így nagyon hamar megszületik maga a szöveg. Amikor úgy összeáll a kép, akkor azt szinte csak lejegyezni kell már, mintha kész lenne.
Ilyen esetekben az befolyásol-e, vagy befolyásolhat-e, vagy visszafog-e, hogy elképzeled, vagy még nem tudod a szereplőket, vagy már tudod, vagy hogy kire írod, vagy hogy kit képzelsz el egy-egy ilyen történet középpontjába?
Persze, ezek mind befolyásolnak. Most Csíkban írtam pont úgy egy darabot, hogy a színészek impróiból írtuk, konkrétan a színészre írtam rá, és nagyon sokan mondták, hogy jaj, ez biztos annak a színésznek a vicce, pedig az enyém volt, de annyira sikerült ráírnom, vagy aláadnom a szöveget, hogy úgy nagyon a sajátjaként tudott megszólalni. Ezek néha segítenek, hogy az ember elképzeli Korpos Andrást, és akkor neki írja, nem tudom melyik jelenetet. Én inkább azt tartom célra vezetőnek, hogy magamban keresem meg azokat a hangokat. Tehát magamban keresem meg a mérhetetlenül mérges feleség hangját, vagy a mérhetetlenül elnyomott kisember hangját. Mert ezek mind bennünk vannak, mert ezek ilyen általános emberi dolgok. Azt hiszem, hogy akkor tudom minél igazabban megszólaltatni, hogyha szinte, hogy a színészek dolgoznak majd a színpadon a szöveggel, hogy megkeresik, hogy ők hogyan tudnak kapcsolódni vele. Akkor is, hogyha egy gyilkos vagy egy szörnyű embert kell alakítani.
Most nem tudtátok előről, kik lesznek, ugye?
Nem. Az se volt biztos, hogy ki lesz. Ami izgalmas igazából. És az is szép, amikor írsz egy szöveget, és elképzeled, hogy ez egy nagy drabális nő, aki káromkodik, és ezt és azt csinál, és akkor bejön Gecse Ramona, és gyönyörűen elmondja a szöveget, és nagyon szép, hogy nagyon sokféleképpen lehet valamit jól megcsinálni, és nekem ez tetszik.
A munkafolyamat közben hogy alakult, hogy gördülékennyé váljanak a szövegek? Vagy volt-e még olyan, hogy alakítottátok menet közben, ott, amikor már a próba folyamat is zajlott?
Én a próba folyamatban nem vettem részt, ha jól tudom, a másik két író is csak bepillantottunk egy-egy próbára. Gaba mindig dramaturggal dolgozik, ami szerintem nagyon hasznos, és a színészekkel együtt szükségszerűen egy-egy mondatot, ez mindig alakul ilyen apróságok szintjén, de maga a szöveg az nagyjából ugyanaz maradt.
Hogyan viszonyulsz te, miután a színpadon látod? Tehát mennyire valóban ez esetben kelt életre az, amit te elképzeltél?
Sohasem az kell életre, amit én elképzelek, és emiatt mindig, amikor színre viszik egy szövegét egy írónak, szerintem mindig egy öröm ünnep, és egyszerre egy nagyon fájdalmas, vagy furcsa ilyen kettős élmény, mert hogy annyira, én személy szerint annyira intenzíven és részletesen képzelem el a fejemben, amit lehet nem kéne csináljak, hogy mindig másnak vagy idegennek tűnik, és olyan emberekkel szeretek dolgozni, akik úgy tudnak így meglepni, hogy azt érzem, hogy ez nagyon más, vagy akár az ellentéte, de ez is nagyon igaz, és ez is nagyon érvényes. Most is több jelenetben ez történt. Nem is tudom, hogy szerencsés lenne, hogyha az írók a saját szövegeiket rendeznék meg. Vannak erre persze példák, de én szeretem a meglepetését a mások elképzeléseinek.
Szoktál néha, ha nem is csalódni, hanem egy picit úgy bánni, hogy bizonyos dolgok másképp kerültek a színpadra?
Szoktam, de sose vallom be. Igen, mert ki vagyok én igazából, hogy ezt egy mentorom mondta, hogy ki ez a Shakespeare? Valaki mondta, hogy de Shakespeare itt arra utal, hogy mondta, hogy ki ez a Shakespeare? Hát ha ki ez a Shakespeare, akkor én meg pláne ki vagyok, hogy megmondjam, hogy ezt így vagy úgy kellett volna megszólaltatni. Kicsit ilyen a színház csinálás attól, hogy csapatmunka, holott az írás része az egyik legmagányosabb, legegyénibb aspektusa. Az ember valamit megteremt, és azt rábízza valakire, és lesz belőle, ami lesz. És aztán az egy másik tátészta, hogy majd a nézők szemében és agyában ez a komplex kép lehet, hogy megint egy nem tudom hanyadik verzióként cseng le. Ez egyszerre nehéz, meg veszélyes, hogy nem tudjuk teljesen kontrollálni, hogy mi hogyan szólal meg, de közben ez is szépen olyan, mint az extrém sportok, hogy lehet, hogy jól sül el, és lehet, hogy nem.
Dálnak Irék a dramaturggal beszélgettünk. Elise Wilk több jelenetet is valós eseményekre épített, hisz sajnos a hazai színházakban is volt mítús botrány, amely a sajtóba is kikerült.
Mai tinem trăit a făcut un mic brainstorming și am hotărât pentru început să scriem fiecare 3 sau 4 scene scurte.
Amikor először találkoztunk, megbeszéltük, hogy mindannyian írunk 3 vagy 4 rövid jelenetet, majd mikor ez megvolt, arra gondoltunk, hogy alkalmazzuk Arthur Schnitzler a Körtánc című drámájának elvét, vagyis, hogy a szereplők jelenjenek meg a következő jelenetekben is. Azt vettük észre ugyanis, hogy mindannyian nagyon másképpen viselkedünk különböző emberekkel, vagyis lehet, hogy valakivel kicsit erőszakosabbak vagyunk, más esetben pedig mi vagyunk az erőszak szenvedő alanyai, idézőjelben természetesen, mert ez a skála nagyon széles. Én valóban az elején egy valós esetből indultam ki, ami Pitesten történt. Ott a volt színházigazgató bántalmazott egy alkalmazottat, akinek nem volt végleges szerződése, és ezt fontos volt megkapnia. A színésznő feljelentést tett, az ügy megjelent a sajtóban is, és többen megosztották Facebook oldalukon. Voltak viszont szakmabéliek, akik rossz néven vették az ügy megszellőztetését, úgy gondolták, hogy a színházigazgató annyi jót tett a szakmájára, hogy nem szabadna így bántani. Ez az eset ihlette azt a jelenetet, ami a kezdő újságíró és főnöke között zajlik az előadásban, amikor a még álmokat kergető újságíró le akar leplezni egy szexuális botrányt egy színházban.
Véleményed szerint léteznek egyáltalán határok egy-egy ilyen bántalmazásos történet esetében? Meg lehet bocsátani valakinek?
Azt hiszem, a határok nagyon összemosódnak. Ezt is akartuk mi üzenni, hogy ezek a határok sok esetben nem is látszanak. Sok vitát szült az előadás, a közönséggel is beszélgettünk, de másokkal is ezekről az esetekről. Sok nő volt azon a véleményen, hogy szükség lenne olyan nevelésre, amelyben a nők megtanuljanak nemet mondani. Egyelőre nem tudom, hogy egyet tudok-e ezzel érteni, de igen, meg kell tanuljunk nemet mondani, és ez a nem nagyon határozott kell, hogy legyen. Az egyik monológ például egy olyan eseten alapul, amit egy színésznő mesélt nekem, akiben annyira felgyűlt a gyűlölet, mert annyi abúzus érte, hogy feljelentést akart tenni valaki ellen, aki nem is ártott neki.
Mégis mennyi kitalált történet van azokban a jelenetekben, amit te írtál?
Azt hiszem, nincs fikció valós történések nélkül. Persze nagyon sok mindent kitaláltunk, vannak megtörtént esetek is, olyasmi is, amiről olvastam. Az utolsó jelenetet kitaláltam, vagyis elképzeltem azt, hogy milyen lenne, ha létezne egy úgynevezett beleegyezési applikáció. Ennek van valami valóság alapja, mert a dánok próbálkoztak valami ilyesmivel, de végül nem sikerült nekik. Én azt képzeltem el, hogy mi lenne, ha ez valóban létezne, és hogyan változtat meg az emberek közötti kapcsolatot.
Voltak határok, amelyeket nem akartatok átlépni? Tehát bizonyos jól meghatározott határok között maradni az írás során?
Mindannyian úgy írtunk, ahogy a legjobb tudásunk szerint éreztük, hogy lehet. Nem beszéltünk arról, hogy mit nem akarunk, ez valahogy így jött ki, amikor többen írnak egy szöveget, annak pozitív és negatív vetülete is van. Én azt hiszem, egymásra hangolódtunk, de határokról nem beszéltünk. Valószínűleg mindannyian ott voltak bizonyos mértékig. Együtt írni kicsit nehezebb, mert mindenkinek más a stílusa, és másképp képzeli el a végkifejletet. De szerintem ez nagyon jó gyakorlat, mindannyian tanultunk belőle. Ez a téma különben is olyan, amit jó, ha a különböző nézőpontból bontanak ki, női és férfi szemmel egyaránt. Ebben a hatkezes írásban az is szép, hogy a kapott szereplőkkel is összhangba kell, hogy kerülj.
Voltak olyan vélemények is, hogy talán nem elég mély a produkció, nem ástatok elég mélyre. Mivel tényleg színházi berkekből pattant ki a konfliktus, nem éreztétek magatokat olykor kényelmetlenül?
Nagyon kis mértékben. Ez egy olyan téma, amely biztos, hogy senkit nem elégít ki. Mindenkinek van véleménye róla, a produkcióról is. Voltak olyanok is, akik felmérgelődtek, voltak, akiknek nagyon tetszett. Igen, sokan gondolták azt is, hogy nem elég mély. De én úgy gondolom, hogy ha jól odafigyelsz, vannak benne mélységek. Ez egy kísérlet volt, aki elégedetlen, az csináljon jobbat. Mi elkezdtünk valamit, megtettük az első lépést. Nagy megvalósítás az, hogy beszélni tudunk róla. Nagyon jó az, hogy mindenkinek van véleménye. Mi ezt is akartuk, hogy nyissuk meg a párbeszédet ebben a témában, amely sajnos alig van jelen a színházban.
Hogyan nézed már a színpadon azokat a történeteket, amiket írtál, és hogyan látod általában a szereplőidet?
Ez érdekes tapasztalat. Volt, hogy pont olyannak láttam őket, amilyennek elképzeltem, mert általában nem tudjuk előre a szereposztást, éppen ezért volt, hogy nagyon hasonlítottak, és volt, hogy egyáltalán nem. De általában olyasmit találok bennük, amire én nem is gondoltam, és ez a szépsége az egésznek. Utólag akkor sikerül elemezgetnem a szereplőket, ha már többször láttam az előadást, akkor a részletek is felszínre kerülnek, és van, hogy rájövök, hogy kicsit máshova kellett volna helyezni a hangsúlyt. Előfordul ez is.
Da, într-adevăr, mi se mai întâmplă să mă gândesc că, uite, aici trebuie să pun accent pe altceva, nu pe ce a pus accent, acesta trebuie să spună altfel. Se mai întâmplă.
Elize Wilk drámaíróval beszélgettünk, aki szintén több ízben dolgozott már együtt Sebestyén Aba rendezővel. Székely Csaba a szerzők között a férfi nemet képviselte, egy egészen más látószöget. Noha bántalmazott, nem csak nő, hanem férfi is lehet bárhol, bármikor.
Amikor elkezdtünk rajta dolgozni, akkor picit gondban voltunk, sok szempontból gondban voltunk, de olyan szempontból is, hogy nem akartuk elmondani ezredszer azokat az eseteket, amelyekről mindenki tud. Az amerikai ügyekre gondolok, vagy akár a magyarországi esetekre. Viszont kihagyni sem akartunk ezzel kapcsolatban dolgokat, tehát nem akartuk, hogy akkor például ne legyen benne színésznő és producer vagy valamit, mint ha erről hallgatni akarnánk, vagy erről akkor ne is beszéljünk. Meg kellett találni azt, hogy benne is legyen, meg ne is ismételgessük azokat a dolgokat, hogy ne csak az legyen, hogy felmondjuk a leckét, elmeséljük, hogy ez így történt, és készen, majd lássuk, mit tudunk ezzel kezdeni. Mindnyájan inspirálottunk meg történt esetekből. Ezek ilyen körülöttünk zajló dolgok, amiket a saját bőrünkön vagy barátaink bőrén megtapasztaltunk, ahogyan ők élnek, vagy ahogy ők jártak, vagy ilyesmi. Tehát igen, vannak valóság alapú jelenetek benne, sőt, mindegyik tartalmaz valamennyi valóságot. Természetesen fikcionalizálni kell ahhoz, hogy színpadképes legyen.
Mennyire törekedtetek arra, hogy a mindenféle bántalmazás belekerüljön, a mindenféle kiszolgáltatottság belekerüljön ezekbe a szövegekbe.
Nem is szűkíthető le annyira a MeToo darabra, inkább abúzus darab lett belőle. Sokféle dologról beszélünk benne, olyasmiről is, ami nem MeToo ügy. Például az, hogy egy nőnek a volt pasia nem hajlandó őt megvédeni, nem áll ki mellette, amikor a rendőr zaklatja azt a nőt, hogy ez is az agresszió egy formája, hogy nem védem meg azt a nőt, és hogy szándékosan teszem ezt, hogy úgy kell neki. Hogy ez egy abúzus forma, de nem MeToo, tehát hogyha arra gondolunk, hogy mi tartozik a MeToo védőszárnyai alá, akkor ilyen ügyek nincsenek ott.
Tehát ez gyakorlatilag ötvöződött valamilyen módon, de ez eleve is felkérés volt? Nem. Vagy rátok volt bízva, hogy merre irányítjátok?
Nem, ránk volt bízva, és igazából kinőtte magát, tehát eredetileg próbáltunk a MeToo vizei nevezni, és aztán egyre több minden került bele, hogy akkor lássuk innen is, lássuk, hogy a másik szereplő, lássuk, hogy a pasi hogy szenved, amikor hazamegy, tehát hogy ne csak a nőnek a szenvedését lássuk, ilyesmik, tehát hogy több oldalról nézzük meg, vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket. És akkor így egyre gyűlt az anyag, egyre jobban burjánzott, és akkor ezért mondom, hogy számomra ez már nem is csak MeToo darab, hanem inkább abúzus darab.
Volt-e egyáltalán együttműködés az egyes jeleneteknél? Tehát hozzátettetek mindannyian, vagy egyeztettetek?
Ajaj, hát nagyon sok munka volt vele. Úgy kezdődött, hogy összeszedtük azokat a történeteket, tehát összeírtuk egymásnak, elküldtük azokat a történeteket így pár mondatban, amelyekről beszélni szerettünk volna. Hogy a nő, aki nagyon durva traumákat élt át egész életében, gyerekkorától kezdve, erőszakok, stb. Ezeken a dolgokon esett át, és aztán, amikor egy olyan helyzetbe jut, egy kiszolgáltatott helyzetbe jut a tanárjával kapcsolatban, vagy vele szemben, akkor azzal tud védekezni, hogy a tanár letámadta őt, pedig ez nem igaz. Tehát, hogy megértjük azt, hogy a hazugság mögött milyen szörnyű traumák állnak, és akkor megértjük azt is, hogy miért hazudik. Tehát ilyen. De közben meg nem is értjük meg, tehát azért nem azt mondjuk, hogy akkor ez jó tessék hazudni, hogyha ha bajok értek. Szóval például így pár mondatban egy ilyen történet, és akkor így összegyűlt 10-15. És akkor lássuk ezek közül mennyi az, ami belefér. Azt hiszem, hogy akkor leszűkítettük 9-re, vagy 10-re, vagy valami ilyesmi. Mindenki írjon meg 3-at, minél kevesebb szereplővel, és akkor lehetőleg 2 vagy 3 szereplő legyen mindegyik jelenetbe, akkor ezeket a szereplőket hogyan tudjuk egymáshoz igazítani. Hát hónapokon keresztül csináltuk ezt a dolgot, ilyen zoomos találkozók voltak főleg, mert mindhárman más városban lakunk, de voltak személyes találkozók is, ahol ültünk, és szinte egész nap laptop előtt bújtuk a terveket, és csiszoltuk egymáshoz a dolgainkat. És aztán, amikor már kész lett az anyag, megszületett a darab, akkor még azután is tovább csiszoltuk, hogy jobban egymáshoz passzoljanak. A hosszú dolgokból húztunk egy csomó mindent. Ez, ami van most a színpadon, ez talán az 5. vagy 6. verziója a darabnak. Mióta elkészült, azóta még született 4 vagy 5, és akkor ez az 5. vagy 6.
Na most ugye 3-an írtátok, 2 nő volt, és te egyedül férfi. Mennyire voltál te valahol a mérleg nyelve, nem tudom, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de hogyan tudtad te ezeket a dolgokat átérezni, ezeket az abúzusokat, vagy tényleg kiszolgáltatott helyzeteket? Azért férfiként lehet, hogy erősebben nem ellenállóbb egy ember.
Hát én is voltam gyakran kiszolgáltatott helyzetben, szerintem valószínűleg mindenki. Gyerekkoromban is sokat vertek, például nem a szüleim, hanem iskolában mások, nagyobbak. Párkapcsolati dolgaim sem alakultak feltétlenül túl jól, tehát úgy dolgokat át tudok érezni, vagy át is éltem őket, meg ha nem is így lenne, azért valahol ez a feladata a drámaírónak, hogy tudja, hogy mit érez a szereplője.
Mennyiben táplálkoztál te valóban ezekből az esetekből, és mennyivel fikciós elemekkel dolgoztál?
Is. Vannak személyes esetek is, élmények, fikcióval vannak keverve azért. Ez nem egy ilyen kitárulkozás darab, meg úgy egyáltalán a dráma nem feltétlenül jó akkor, hogyha az ember kiteszi a lelkét az asztalra, az a vers. Az azért van, a vers azért születik, hogy valamit a szerzője megmutat magából. Itt nem a szerző a lényeg, hanem a karakterek, akik ott mozognak, és a színészek által elevenné válnak, és nekik kell igaznak lenniük és hitelesnek, és hát vannak dolgok, igen, vannak élmények, amelyekből az ember inspirálódik, de végül is nem az a lényeg, hogy kivel mi történt.
Meg kellett tartsatok-e egyensúlyt? Ugyanolyan korlátok között mozogtatok? Vagy volt, aki kicsit vehemensebben próbált volna különböző helyzeteket bemutatni? Vagy nem, mert nagyon jól sikerült együttműködnöt.
Az együttműködés az nagyon jó volt. Nem is emlékszem olyanra, hogy valamilyen témának vagy történésnek a bemutatásával ne értettünk volna együtt, vagy valami bajunk lett volna. Nekem volt egy-két olyan mondatom az egyik jelenetemben, amit az egyik kolléganőm szívesen kihúzott volna, mert azt gondolta, hogy az túl messzire megy, de aztán végül is benne maradt. Önmagunk számára nem állítottunk fel határokat. A lényeg az volt, hogy beszéljünk erről a témáról, és próbáljuk meg minél jobban körüljárni, minél relevánsabb kérdéseket feltenni, ha lehet, és lássuk, hogy mi jön össze abból, hogy így hárman próbáljuk ezt megcsinálni. Hogyha bármelyikünk egyedül csinálja, akkor valószínűleg sokkal összefogottabb, koherensebb valami jön létre. A hatkezes darabnak megvan ez az átka, hogy bizonyos értelemben ingadozik a végtermék, tehát hol lassúbb, hol gyorsabb, hol izgalmasabb, hol kevésbé érdekes, váltogatják egymást a dolgok. Ez a legjobb, amit ki tudtunk magunkból hozni. A végeredményt és a reakciókat tekintve azt gondoljuk, hogy hát ugye az volt a cél, hogy akkor ebből elinduljon valami, és beszéljenek róla. Olyan értelemben sikerült. Na most kaptunk olyan reakciókat is, hogy a női kiszolgáltatottság az nincs eléggé benne, tehát hogy túlságosan férfi párti a darab. Nem is volt cél, hogy most ilyen párti vagy olyan párti legyen, hanem az abúzusok jellegzetességeit, természetét, megjelenési formáit próbáltuk körüljárni.
Ugye, hogyha MeToo-ról beszélünk, akkor nyilván az jön elő, hogy hát a színészvilág a színházban és a filmiparban megjelenő, hát különböző kiszolgáltatott helyzetek. A színházba került színpadra egy olyan darab, olyan eset, amely a színházból indult. Itt próbáltátok valahogy azért megtartani azt az egészséges egyensúlyt, hogy ne billenjetek nagyon erre vagy arra el? Vagy kényes volt ez egyáltalán?
Számunkra nem. Egyszerűen arról volt szó, hogy az erdélyi színházi életben nem kerültek olyan dolgok nyilvánosságra, amelyeket fel lehetett volna különösebben használni. Tehát az egyetlen, ami a kolozsvári Zsoldák ügy, amikor a rendező agresszíven bánt a színésznőjével, az itt ilyen bizonyos értelemben benne van, hogy a producer agresszíven bánik a színésznővel, de nem úgy van, hogy akkor ez most itt a kolozsvári ügy. Magyarországi ügyek ugye voltak, azokról tudunk, az nem került nyilvánosságra, hogy pontosan hogyan is történt és mi történt. Itt nálunk nem tudunk ilyen ügyekről, viszont román színháznál volt, és akkor az benne van. Tehát benne van az, hogy a színházigazgató lehívja a színésznőt éjszaka a szállodában, a bárba, majd mikor nem jön, akkor elkezd dörömbölni az ajtaján, és amikor nem nyitja ki az ajtót, akkor aztán bár bocsánatot kér, de azért levonja a fizetését. Ez így benne van. Az oknyomozásnak, vagy ilyesminek kellett volna lehet, hogy kicsit jobban törekedni arra, hogy felszínre kerüljenek bizonyos ügyek, és akkor lehet, hogy elindult volna valami. De hát ezek nem történtek meg. Lehet, hogy azért sem, mert várták az emberek, hogy maguktól jöjjön elő. Tehát, hogy valaki, színészek kiálljanak, színésznők kiálljanak, és mondják, hogy ez is ez történt velem, és hogy ilyen nem volt nálunk.
De ezt hiányosságként értékeled a darabban?
Nem a darab hiányossága, az inkább a közéletünk hiányossága, hogy ezek a dolgok nálunk nem történtek meg, nem volt egyfajta ilyen tisztulás, vagy ilyesmi. Mert ugye, hogyha el van valami hallgatva, akkor az bármikor újra megtörténhet, és akkor tudunk véget vetni egy rossz szokásnak, ha kimondjuk, hogy többet ilyet nem akarunk. Ugye azt mondják, hogy az iskolai bántalmazás, a bullying is segíthet az, hogyha az, akit bántanak, azt mondja, hogy ne bánts többet, nem vagyok hajlandó többet alávetni magam, tehát hogy állj, ideig volt, kész, vége. És hogy ez már valami hatást ér el. Na és hogy a társadalomra vetítve valami hasonlónak kellett volna történnie. Na de nem történt. Hát ha az előadás kapcsán valami elindul, nem tudom.
kényelmetlen, vagy milyen érzés az ilyen jellegű darabok megírása darab? Hát ez esetben darab. De amikor olyan helyzeteket kell valahogy kivetíteni, amelyek igenis a társadalomnak a részei, szó van róluk, nap mint nap találkozunk velük. Te hogy érezted magad ebben a munkafolyamatban?
Mivel nekem nem volt olyan ügyem, amiről egy ilyen darab beszélni tudna, nem volt bántalmazós ügyem, tehát olyan, ahol én voltam az agresszor, ezért nem volt kényelmetlen beszélni róla. Lehet, hogy másképp írtam volna, hogyha ilyen helyzetbe kerültem volna valaha.
Székely Csaba drámaírót hallottuk. Most ismét Sebestyén Aba rendezőt kérdezzük. Te szeretsz azért az előadás után beszélgetni arról, amit láttak a nézők, a közönség a színpadon. Erre most nem kerülhetett sor, vagy sor fog kerülni egyáltalán?
Ez a projektünknek a része, annak idején, amikor megpályáztuk, ez nagyon fontos. Nagyon fontos Jórikos előadás után kapcsán beszélgetést tartottunk, közönség találkozót. Nagyon-nagyon fontosak. Egy ilyen témánál különösen nagyon fontos, hogy az alkotó csapattal, rendezők, dramaturgok, szerzők, színészek jelenlétében, és esetleg egy pszichológus, vagy nem tudom, szakember jelenlétében ezekről a dolgokról beszélni. Ez most hiányzott. Nem tudtuk megtartani, mert ilyen volt a járványhelyzet.
De beiktatjátok még?
Nagyon szeretnék erről beszélni, hiszen nagyon hiányzik. Nagyon sok emberben véleménye van, nagyon sok embert felkavarja. Érdekes vélemények születtek. Van, akit nagyon felháborított, hogy gyakorlatilag nem mentünk elég mélyre, volt, akinek azt mondta, hogy hú, hogy milyen jól elkaptuk azt az aranymetszést, ahogy lehet ezt a dolgot tárgyalni, hogy mennyire fontos volt a humora, az iróniája, az öniróniája, a több szólamusága ennek az egész előadásnak, hogy nagyon széles skálán tárgyaltuk ezt az ügyet. Nyilván azon is múlik, hogy ki milyen helyzeteket élt meg az élet, tehát milyen helyzeteket élt át, volt-e hasonló helyzetben. Teljesen másképp nézi ezt az előadást egy olyan ember, aki volt hasonló helyzetben, aki volt kiszolgáltatva, akit agresszióért, vagy aki volt agresszor. És teljesen másképp nézi az, akinek nem volt ezzel dolga, csak éppen hallott, olvasott, beszéltek róla. És ezért fontosak ezek a beszélgetések. Főleg, ahogy gondolom, azoknak, aki valamilyen szinten érintett az ilyen történetekben, azoknak tényleg egy katartikus, terapeutikus hatása is lehet egy ilyen előadás után egy mély, őszinte beszélgetésnek. Sajnos nem tudtuk megtartani, bízom abban, hogy valahogy egyenesbe kerül az életünk, és akkor meg tudjuk tartani ezeket a beszélgetéseket.
Mi volt az a szint, amit te kitűztél, hogy nem túl mélyre menni, nem túl felszínesnek maradni?
Próbáltuk a jeleneteket nagyon mélyen egyértelműen kibontani, de az biztos, hogy egyfajta radikális, aktivista, mitú aktivista attitűdöt szerettünk volna elkerülni. Mert nem ez a dolgunk. Nem ez a dolga a színháznak. Tehát minél szélesebben, minél többféle szemszögből igyekeztünk körbejárni a problémát, és nem utolsó sorban, hadd mondjam el, a MeToo honnan indult el, a szakmánkról is beszélünk, hiszen ez egy filmgyárból, a filmmel kapcsolatos producerek, rendezők visszaélésből indult el, és színészek beszámolt, tehát innen indult el, a mi szakmánkról beszélünk el, nagyon kényes. Tehát a mi szakmánkat semmiképp nem szerettük volna még jobban lehúzni a sárba, még köbben szembe köpködni, tehát csak felmutatni, hogy van ilyen jelenség, hogy ilyen többet soha ne tudjon megtörténni. Sajnos a köztudatban a hétköznapi ember csak az, hogy a színészeknek, megtörténik a filmgyárban, és a színészeknek ezek ilyenek. Azért nem kerül szóba, hogy egy bankban is megtörténhet ilyen. Egy orvosi rendelőben, egy kórházban van ilyen. Bárhol van, volt, és lehet ilyen. Azért eléggé mélyen érintettünk nagyon-nagyon-nagyon fontos témákat.